Foglaljunk helyet, Istenek igéjét olvasom. Eszter könyvéből a 4. fejezet, első versétől a rész végéig, a 17. verssel bezárólag. Tehát Eszter könyvének 4. fejezetét olvasom. Amikor Mordokáj megtudta mindazt, ami történt, megszaggatta a ruháját, zsákruhába öltözött, hamut szórt a fejére, kiment a városba, és hangosan, keservesen jajra székelt. Így ment egészen a király kapujáig. De a király kapuján nem volt szabad belépnie zsákba öltözve. Minden egyes tartományban és helységben, ahova eljutott a király törvényes parancsa, naggyá szakadt a zsidókra. Böjtöltek, sírtak, a mellüket vertek, és sokan voltak, akik zsákruhában és hamuban hevertek. Ekkor bementek Eszterhez, a szolgálói és háremőrei, és jelentették ezt neki. Királyné nagyon megrendült, és ruhát küldött, hogy öltöztessék fel Mordokajt. A zsákruhát pedig vegye le róla, de ő nem fogadta el. Ezért Eszter hivatta Hatákot, a szolgálatára álló királyi háremőrt, és megparancsolta, hogy tudja meg Mordokajtól, mi ez és miért tesz ilyet. Kiment tehát Haták Mordokajhoz a város terére, amely a királyi palota kapuja előtt volt. Akkor Mordokaj elmondta neki mindazt, ami történt, és hogy mit ígért Hámán, mennyi ezüstöt mér ki a királyi kincstárnak, ha elpusztíthatja a zsidókat. Odaadta neki a törvény írott szövegét is, amelyet Súsában adtak ki a kiirtásuk céljából, hogy mutassa meg Eszternek, magyarázza meg és parancsolja meg neki, hogy menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet is, esdekeljen előtte népéért. Haták bement Eszterhez és elmondta Mordokaj üzenetét. Eszter azonban ezt a választ küldte Hatákkal Mordokajnak. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre egyforma törvény vonatkozik. Aki hivatlanul bemer menni a királyhoz a belső udvarba, azt kivégzik. Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja aranypálcáját. Engem azonban már 30 napja nem hívtak be a királyhoz. Mordokajnak átadták ezt a üzenetét. Akkor Mordokaj ezt üzente vissza Eszternek. Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságba. Eszter ezt üzente vissza Mordokajnak. Menj és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Súsánban található, és böjtöljetek értem. Ne egyetek és ne igyatok 3 napig se éjjel, se nappal. Én is ugyanígy böjtölök szolgálóimmal. Aztán bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is. Ha elveszek, hát veszek el. Mordokaj elment, és mindenben úgy járt el, ahogyan Eszter parancsolta neki. Amen. És még egy verset, hadd emeljek ki testvérek, amelyre külön is szeretném figyelmet felhívni, ez a 14. versnek a második fele, melyet újra is olvasok. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra. Amen. Kedves testvérek, a református bibliaolvasók galaus szerint olvassuk Eszter könyvét, ez a második szakaszunk, amit olvashatunk napról napra, ami református vezetésünk szerint a Bibliából. Nagyon érdekes Eszternek a könyve, mert ez a második könyv a Szentírásban, Rút mellett, Rút könyve mellett, amelyet egy nőről neveztek el. 2 könyv van a Szentírásban, amelyet nőről neveztek el, és ez a második. Igen, azért, mert Eszter is megváltoztatja a történelem menetét, a történelem folyamát. Mivel is változtatja meg? Engedelmessége által. Tulajdonképpen egy fogságban élő, árva, fiatal, szűz lány lesz a fogságban élő zsidók megmentője. Őt használja fel Isten arra, hogy megmentse a népet. Nagyon érdemes természetesen elolvasni az egész történetet, az első résztől a 10. részre bezárólag egy kis, rövid könyv, ez tulajdonképpen nagyon sok dologról szól. Nyilván benne van ebben a könyvben az is, hogy az Istennek való engedelmesség mindig, hadd mondjam, ilyen köznyelvi szinten mindig meghálálja magát.
mindig meghálálja magát.
Gondoljunk csak el, egy fiatal lány által menekíti meg a Jóisten ott, abban a birodalomban, a fogságban élő egész zsidóságot, akiknek a kiirtására egy gonosz főember Hámán tervet eszelt ki. Azért nagyon fontos ez, kedves testvérek, azért nagyon fontos könyv, és azért nagyon fontos mondani valói vannak, mert tudván kell tudnunk, hogy Istennek terve van az életünkkel. Erről szól egyrészt Eszter könyve, hogy Istennek terve van az ember életére nézve. És nem csak úgy általánosságban, hogy van a nagy ügyterve, hogy a zsidó népet kiválaszt, és a zsidó nép közül a Krisztus megszületik, és az egész emberiséget üdvözítse, hanem a személyes életünkre nézve is terve van. Mi talán sokszor úgy gondoljuk, hogy mit kezdhet velem az Isten? Ki vagyok én? Elég nekem saját magam baja. Mit akart az Isten elérni az én életem által? De pontosan ennek a fiatal, egyszerű lánynak a történetén keresztül kell megértenünk azt, hogy Istennek igenis mindenki életére nézve személyre szabott terve van. Nem azt jelenti azt, hogy egyetlen dolgot akar velünk az Isten elvégeztetni, viszont azt jelenti, hogy az Isten vezetésének engedelmeskedve ő célba juttat bennünket, átérünk a túlsó partra, és az utazás alatt, amint az Isten vezeti az ember életét, számos dolog van, amit az Isten elvégeztet velünk, rajtunk keresztül, általunk. Ez nagyon fontos dolog, mert sokszor elfelejtjük ezt. Sokszor nem gondolunk arra, hogy az Isten valamit elgondolt személyesen, az én életem, a te életed, mindannyiunk élete felül. És az embernek azért ez lenne elsődlegesen az élet célja, hogy ezért vagyunk ezen a világon, hogy az isteni akarattal megismerkedjünk, és az isteni akaratot kövessük. Hiszen akkor gazdagszik az ember, és akkor tud igazán célba érni. A következő, amiről szól ez a könyv, ami természetszerűleg benne van, hogy a gonosznak is van terve az életünkkel. A gonosz erők veszik körül az embert nagyon sokszor. A gonosznak is van terve. A gonosznak, ami elszív, elvesz az életből, ami szétdobálja a rendszerezett dolgokat, ami tulajdonképpen káosz okoz. Ősi dolog ez, a jó és a rossz harca. És középen vagyunk mi emberek, és mindkét erő küzd értünk. Az Isten is, meg a gonosz, a sátán, a rossz, a szétdobáló, aki elvesz az életből, és nem hozzáadni akar, nem gazdagítani akarja azt. A harmadik fontos dolog, amit látunk Eszter könyvében, hogy az embernek van döntési lehetősége, ott a szabadság, ami mindenkitől és minden mástól, élőlénytől megkülönbözteti az embert. Az embernek szabadsága van. Dönthet. Mindannyian dönthetünk. És kegyelem a szabadság. Az ember számára ajándék a szabadság. Azután arról szól még ez a könyv, hogy az engedelmesség által ismerhetjük meg az Isten tervét. Hát mi sokszor panaszkodunk, hogy drága jó Istenem, hát én nem tudom, mit akarsz velem kezdeni. Mi a te terved az én életemben? Hát tudjátok, nagyon sokszor azért nem tudja meg az ember, mert nem engedelmeskedik. Nagyon sokszor még, ha engedelmeskedik az ember, akkor is csak a végén. Csak a vége felé, ha a kegyelmes az Isten, tudjuk meg, hogy mit is tervezett, hogy mit miért tett az életünk. Ne panaszkodjunk, hogy nem ismerjük az Isten tervét az életünkre nézve, hanem engedelmeskedünk. Itt nagyon fontos szerepet fog játszani tényleg a hit, hogy az ember elhiszi azt, hogy az Isten szövi személyre szabottan a tervét az életünk. És végül amiről szól ez a történet, hogy nem csak magunknak élünk, hanem másoknak is, és pont a 21. században, hogy másokért is. A 20. század ember és a 21. század embere képtelen ezt felfogni. Nem magunknak élünk. Nem úgy van az, hogy velem minden rendben legyen. Én körbebástyázzam magamat. Hogy csak nekem legyen jó. Na, az Isten arra teremtette az ember, társas lények teremtette, hogy megossza önmagát a másik emberrel. Mert ez az igazi boldogságnak a titka. És Eszternek is erre a látásra el kell jutnia, hogy igenis, nekünk, az embereknek, és neki is, társra kell lelni egymásba. A 21. század pont az üzeni az ember számára, hogy neked legyen jó. A Szentírás azt üzeni, hogy nekem csak akkor jó, hogyha másiknak is jó. Hogyha többi embernek is jó. A történetet röviden hadd vázoljam, hadd foglaljam össze, testvérek. Krisztus előtt 483-ban játszódik a történetünk, Ahasvérus király, Perzsa király idejében, akinek óriási a birodalma, Indiától Észak-Afrikáig terjed, 127 tartománya van, és azt olvassuk, 6 hónapig, fél évig tartó hatalmas fiesztát rendez a tartományok, a 127 tartományban élő főemberek, vezetők számára, és mutogatja a palotáját Súsánban, a kincseit, mutogatja, hogy milyen csodálatos hódításokat végzett. És általában a perzsák akkor tették ezt, akkor csináltak ilyen nagy fiesztákat, ünnepléseket, amikor éppen egy invázióra készültek egy másik országot, megint meg akartak támadni. Előtte jót mulattak magyarul, és aztán pont ebben az esetben a görögöket akarják majd megtámadni. Az egész történetben végig vonul az, hogy ez a király, a Ahasvérus, meg a többiek is egész idő alatt csak isznak. Boroznak. Mindenkit vendégül lát. A tartományi főemberekre, a nép, az egyszerű embereknek is ugyanazt a bort kínálják, mint a királynak. És az utolsó lakomán, a 7. hét napig tartó vacsorának, vagy a lakomhának a 7. napján megittasodva a király, hivatja a feleségét, Vastit, és azért hivatja, hogy megmutassa a többieket, hogy milyen csodálatos, szép arcú, gyönyörű felesége van. Igen ám, de Vasti nem akar bemenni a királyhoz. Erre megharagszik a király. Összehivatja a főembereit, és azt mondja, hogy mit csinálja most a királynével, nem akart idejönni, és erre a főemberek azt mondják, hogy megmutassa a szépségét, pedig én büszke lettem volna rá, azt mondják neki a főemberek, hogy ajaj, itt el kell tőle venni a koronát, mert mi van, hogyha a tartományokba elterjed ennek a híre, aztán a férfiaknak nem fognak engedelmeskedni az asszonyok. Új királynőt kell választani. És kérem szépen, szépségversenyt rendeznek Ahasvérus király idejében. Szépségverseny. Mi a legszebb lányokat összeszedik a tartományokból, és tulajdonképpen itt kapcsolódunk a történetbe. Eszter egy árva, fiatal, szűz zsidó lány volt. Se apja, se anyja. Elhalt édesapjának az unoka öccse Mordokáj neveli őt. De olyan szép volt ez a lány, hogy indul a szépségversenyen, és mit ad Isten, őt választják a legszebbnek. És nagyon megkedveli őt, a király, és királynővé teszi őt. Mivel királynő lett Eszterből, ezért Eszter munkát szerez a királyi udvarban Mordokájnak, az ő nevelőapjának, és tulajdonképpen így történik egy olyan esemény, hogy Mordokáj észreveszi, hogy a királynak két őre, akik vigyázzák az ő szobáját, összeesküvést forrol a király ellen, ezt leleplezi Mordokáj, és ki is végzik a két összeesküvőt, de aztán különösebb jutalmat nem kap Mordokáj. És azután az történik, kedves testvérek, hogy egy Hámán nevezetű főember magas rangra emel a király, és aki pöffeszkedve úgy el van önmagától, hogy megparancsol, hogy mindenütt hajoljanak le előtte, hajbókoljanak előtte. Igen ám, de a király udvarban egy ember nem teszi ezt meg, Mordokáj, és ezért Mordokájt megharagszik Hámán, és Mordokáj azzal védekezik, hogy ő bizony zsidó, ő más előtt nem fog lehajolni. Ő nem fogja ezt az embert tisztelni. Addig egyébként, amíg Esztert királynővé nem választották, mondta a lánynak, hogy édes lányom, ne mondd el senkinek, hogy zsidó származású vagy. És mivel megharagszik Hámán, egy dekrétumot kér a királytól, hogy az összes zsidót ki kell írtani. Itt kapcsolódunk be a történet. Testvérek, csodálatos ez a történet. Látjuk Istent e történetben munkálkodni, és látjuk a gonoszt is munkálkodni, mint ahogy mindannyiunk életében munkálkodik, ahogy mondottam, a jó is, Isten is, és a gonosz is. Látjuk Isten munkálkodni, Eszterből királyné lesz. Igen ám, csak nem akart ő ám királyné lenni, egy pogány királynak a felesége lenni. Hát ő olyan jól el volt a kis életével. Hát neki nem hiányzott ez. Nem elég, hogy se anyja, se apja, hogy árvaként Mordokáj neveli őt. Még egy pogány királynak a felesége is legyen. Jól el volt a kis életébe. De tudjátok, ez az egyik legnagyobb tanulsága a történetünknek, hogy hiába volt elő jól a saját kis életébe. Isten formál, alakít, rendez, Mert az ember azért van ezen a világon, hogy előmozdítsa Isten királyságát, dicsőséget szerezzen nevének, hirdesse a kegyelmi, azaz nem magunknak élünk. Biztos azt gondolta Eszter, hogy hát majd szépen egy szép zsidó fiú feleségül összengem, és így szépen folytatódik majd az élet. Hogy jó, nem akart, nem gondolt nagyot. Mondhatnánk azt is, hogy nem gondolt Istenre, nem gondolt arra, mint hogy sokszor mi sem, hogy Istennek van terve az életére nézve. Így van, kedves testvérek, mi nagyon-nagyon szeretünk berendezkedni. Az, ami problémánk, hogy sokan jól elvannak a kis életükkel, és másokra nem gondolnak. Nem csak azért, hogy egy embertársukra nem gondolnak, hanem arra sem gondolnak, hogy Istennek valami terve van az életükkel. Nem foglalkoznak vele. Mi szeretünk berendezkedni, ahogyan mondtam is. Hogy nekünk legyen jó, körbebástyázzuk magunkat falakkal, kaputelefonnal, videótelefonnal, csak így mondom képletesen, szimbolikusan. Nekünk legyen jó, nem nagyon érintkezünk az emberekkel, szeretünk berendezkedni, ne piszkálja meg senki és semmi az életünket, inkább Isten ne is használja fel bennünket, nem hiányzik ez nekünk, nincs nekünk erre igazából szükségünk. Pedig Istennek terve van veled, terve van az Istennek. Egyetlen egy fiatal lányt használt fel arra, hogy az egész népet megmentse. Sokszor nem az a problémánk, hogy Istennek a tervé, mintha Istennek nem lenne terve velünk, hanem az, hogy nem látjuk azt, meg kedves testvérek, mert nem is gondolunk erre, hogy ő valamit elgondolt az életünkkel. Nehéz ez. Nagyon nehéz ez, mert tudom, kedves testvérek, hogy nem láthatjuk mindig Isten kezét, az életkörülményeink közepette. Nem láthatjuk, hogy mit, hogyan munkálkodik. Sokszor nem értjük, hogy mi történik az életünkben és az életünkkel. De Isten attól még munkálkodik. És megszólítja az embert. Minden alkalommal és minden lehetőséggel Isten szólítja az életünket. Hogyan? Talán egy érzés. Valahol érzed, hogy valami ösztökél, felkavarja a szívedet, változásra hív. A körülmények és a történések által noszogatja az embert. Olyan helyzeteket teremt, amelyek küldik, cselekvésre indítják az embert, azaz döntések elé állítanak. Nem magunknak élünk, testvérek. Eszter azt gondolta, hogy ő szépen el lesz a kis életében. És Isten elkezdi piszkálni az életét, királynő lesz belőle, egy magasabb cél érdekében. Csak így érdemes utazni az életben. Nehéz út ez persze, mert nem látunk. Nem látjuk az út végét, nem értjük a terv lényegét, és tudjuk, hogy feltétlen bizalmat, a hit ugrását kéri tőlünk, azt kéri az ilyen hit, hogy higgyük azt, hogy Isten vezet, választat, hogy ez a mi útunk, ez a mi sorsunk. Tulajdonképpen csodálatos ebben a történetben, kedves testvérek, hogy ez egy nagy üzenete. Nem magunknak élünk. Nem lehetünk el jól a kis saját életünkkel. Az embernek ki kell bontakoznia. Az embernek társra kell lenni a másik emberben, az embertársában. Az embernek nem lehet csak a saját életével törődnie. És itt van az a csodálatos mondat, amit kiemeltem. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra. Fantasztikus mondat ez. Tanulhatunk Mordokájtól. Ezt meg kell tanulnunk tőle. Ki tudja, ez egy életszemlélet, a hívő ember nyitottsága, akinek nyitva a szeme és a szíve Isten vezetésére, akaratának megtalálására. Olvasok mostanában egy jó könyvet, kedves testvérek, ami arról beszél, hogy korábban, évszázadok vagy ezredekkel korábban a Föld volt mindennek a középpontja, és bármi történt a Földön, azt Istennel kapcsolatba hozták. Azután az történt, hogy a 20. századi ember és a 21. századi ember már csak horizontálisan, földi módon gondolkodik. Nem látja a vertikális, nincs nyitva, nincsenek csatornái felfelé. Nem érti a nyelvezetét, hogy mi van fel. Nem érti azt, hogy mi történik. Tehát a vertikális, a felfelé mutatót nem tudja értelmezni. Bármi történik vele, minden csak földi síkon gondol el, és földi síkon próbál megmagyarázni önmaga számára. És ez a mondat, hogy ki tudja, tanuljuk meg ezt Mordokájtól. Tanuljuk meg ezt tőle, kedves testvérek, ki tudja ezt a nyitottságot. Nyitottnak lenni arról, ami történik velünk az életünkben, a mindennapokban, vagy éppen jelesebb eseményekkor, vagy nagyobb történésekkor ezt a nyitottságot, hogy ne emberi szinten és módon próbáljuk megmagyarázni, vagy értelmezni, hanem vertikálisan, Isten felé mutatva, ki tudja, hogy Istennek mi a tervezzel? Nem azt mondom, testvérek, hogy minden kis apró történésbe beleolvassuk Istennek a kezét. Viszont azt mondom, hogy meg kellene tanulnunk Mordokájtól ezt a fajta helyzet értelmezést és helyzet értékelést. Nem csak annyi történik velünk, amit látunk. Minden mögött sokkal több van. Így van, csodás élet ez, ami így gondolkodik. Ki tudja? Nyitott, elfogadó, befogadó élet ez. Nyitva hagyja a szívet arra, hogy Isten rendez, mint egy rendező, Isten cselekszik, nem pedig bezárkózunk. Mi bezárkózunk sokszor. Halljuk meg ezt a mondatot, ki tudja, mondja Eszternek Mordokáj, ki tudja, hogy azért, pont azért vagy ilyen szép, azért teremtett ilyen szépnek az Isten is, azért lettél árva, hogy ekkor majd királynő lehess, és így szabadítassék meg általad a könyörgésedre az egész zsidóit. Így érdemes, kedves testvérek, ki tudja, hogy a munkahely, ahol dolgozol, a kollégák, akikkel kapcsolatban vagy, a szomszéd, a boltos, a családtagok, a gyülekezet, a lelkész, a betegség, a veszteség, a régi emlék, egy hír, egy bántás, vagy épp egy jó szó, áldások sokasága, vagy épp csalódások garmada, nem mind-mind a nagy rendező statisztái a mi életünk. Tessék, nyitottnak le. A 21. század ember csak horizontálisan hajlandó, a végesben hajlandó gondolkodni. Tessék, vertikális. Ezt meg kellene Mordokájt tanulni. Ki tudja, ami történt velem, ami megesett velem, ami történik a családomban, ami történt a munkahelyen, ami történt az iskolában, ami történik. Ki tudja, hogy mire akar az Isten felhasználni. Nyitottnak kell. Ez egy gazdag élet, kedves testvérek. Csak így érdemes ezzel a hozzáállással hajózni az életben. Nem lehet bezárkózni. Az ember bezárkózik, a mai ember bezárkózik. És boldogtalan. És azért boldogtalan, mert bezárkózik. És mert nem hagyja nyitva a kaput annak, hogy az életének az eseményei, történéseiben ott megjelenik az Isten. És az Isten valamit akar az életünk. Rendkívül kemény döntés elé állítja az élet Esztert. Mert ahogy olvastuk, ha valaki a királynak úgy megy be magyarul, hogy nem hívták, és a király nem akarja látni, akkor azonnal kinézik. Életre megy a tét. Életre és halálra. Mi legyen most? Itt bizony kockáztatni kell, és a kockázat óriási életveszélyes. A mai ember testvérek nem szeret kockáztatni. Túl biztosítjuk magunkat. Nem csak az, hogy biztosításokat köszönjük, nyilván kell észszerűen élni. Túl biztosítjuk magunkat. Amiben van egy pici bizonytalanság, az már nem tetszik. Azt már elodáltuk, azzal nem foglalkozunk. Mindenre akarunk biztosítani. Igen ám, de pontosan ez a rákfedélye, ami életünk nyomorúságának. Hogyha mindent be akarunk biztosítani, minél jobban bebiztosítjuk magunkat emberi eszközökkel, horizontálisan, annál inkább távolodunk a vertikálistól, attól, hogy az Isten ráhagyatkozzunk. És attól, hogy valamit az életünk körülményeit Isten által magyarázzuk, és Istentől kérjük el, hogy mi történik most velem az én életemben. Így van, kedves testvérek, biztosra szeretünk menni. De nem tudunk, és nem is szabad, mert ebben szegénység van, ebben olcsó élet. A gazdag élet abban van, hogy az ember kockáztat. És valóban így van. Ez a döntés, amit Eszter hoz, valójában az engedelmességről szól. A hit döntéséről. Az engedelmesség nagyon sok mindenre jó, sok minden megvolt. Arról, hogy bízik-e abban az ember, hogy Isten akkor is gondoskodni fog róla, ha minden más ellene is szól. Nagyon kemény ez. De akkor is helyesen kell dönteni az embernek. Tudjátok, Isten semmit nem kényszerít az emberre. Az egész kereszténység önkéntes műfaj. Nem kötelező templomba jön, nem kötelező imádkozni, Bibliát olvasni, vertikálisan gondolkodni. Nem kötelező. De azt tudnunk kell, Mi bármikor mondhatunk nemet, és elfordulhatunk attól, amit Isten esetleg kijelölt számunkra, vagy egy élethelyzettől mi elfordulhatunk. De tudnunk rá, hogy az engedetlenségnek mindig megvan a következménye. Testvérek, valamikor minden kockára kell tenni az embernek. Istenért. És ehhez hit, bátorság, karakter, jellem szükségeltetik, de mindig megéri. És annak a következménye, ha nem teszünk semmit, mindig messze súlyosabb, mint hogyha helyesen cselekszünk. Megmondja ezt Mordokáj Eszternek, megüzeni. Ha nem cselekszel semmit, ha nem könyörögsz, nem kockáztatod az életed népedért, semmi baj, csak tudd meg, hogy akkor is valamilyen úton, módon a zsidók meg fognak szabadulni. Viszont te el fogsz pusztulni, mert nem cselekedtél helyes. Nem azt tetted, ami helyes lett volna. És ott lesz a bűntudat is benne. Tudjátok, testvérek, Isten elvégzi tervét, megvalósítja azt, velünk vagy épp nélkülünk. A véghez viszi. Vagy velünk, vagy nélkülünk. De itt jön a kegyelem. Azonban Isten azt akarja, hogy aktív résztvevői legyünk a tervének. Ez egy fantasztikus dolog. Mert ebben van élmény, ebben van utazás, ebben van állás. Aktív résztvevője vagyok annak, amit Isten cselekszik az életemben. Másokért kockáztatni, na ez a Krisztusi. Még magunkért csak-csak, de a másikért. Ezért hős Eszter, ezért hithős. És Eszter kockáztat nem önmagáért, hanem másokért. Mit kér? Jó! Imádkozzon értem az összes zsidó. Böjtöljön értem az összes zsidó. Én is ugyanezt teszem az én udvartartásommal együtt. Ezt teszi. Van ebben félelem? Retteg Eszter. De ez a helyes út, ez a jó döntés. És tudjátok, van ebben valami végtelen elengedés, békesség is. Ha elveszek, hát veszek el. Meg foggal körömmel ragaszkodunk az életünkhöz. Meg azt mondja, ha el kell vesznem, akkor veszek el. Ebben van ez a minőségi élet. Ez a minőségi magatartás. Ha elveszek, hát veszek el. Elengedni az életem. Másokért. És aztán látjuk, hogy újra megtalálja azt. Eszter az Úrban. Krisztusi gondolat ez. Elpazarolni magamat sokakért, mert Krisztus is ezt tette. Elpazarolta magát sokakért. És tudjátok, a csodálatos rész az egészben, és mi gyötrelmesen meghozzuk a döntést, hogy végre kockáztatunk, és úgy érezzük, hogy magunkban vagyunk, vagy magunkra maradtunk, mert nagyon sokszor úgy érezzük, hogy magányos vagyok, ha én lépek. Mi lesz akkor, vajon Isten tényleg ott lesz, vajon tényleg fog segíteni? Azt látjuk csodálatosan, hogy Isten munkálkodik. Ha mi lépünk egyet, ő még nagyobbat lép. Hiszen azt olvassuk, hogy amikor Hámán kiterveli azt, hogy a következő napon felakasztja a vitófára, felakasztatja Mordokájt, azon az estén, ezt olvassuk pontosan, azon az éjszakán kerülte az álom a királyt. Túlette magát, sokat vacsorázott, sokat ivott. Isten így munkált, és ez a csodálatos. Ezt a legnehezebb kívánni. De menni kell az úton, hogy az ember ezt megtapasztalja. Azon az éjszakán kerülte a királyt az álom. És mit csinál? Hivatja a krónikásokat, nem tudok aludni, meséljetek, mi történt az elmúlt években. És akkor felolvassát neki egy Mordokáj nevezetű ember leletvezett királyom egy összeesküvés, és megmentette ezáltal az életet. És kérdezi erre a király, de hát mit kapott ezért jutalom? Jutalom gyanánt. És azt mondják, hogy semmit. Haha, hivatja Hámát, mondja neki, hogy Hámát, mit adná, mit érdemel az, aki a királynak nagy jótevője? És azt gondolja Hámán, hogy róla van szó, és minden szépet elmond, hogy királyruhába kell járatni, lóra felültetni, végigvonultatni a városot, és azt kiáltozni, hogy így jár mindenki, akit szeret a király, és megtiszteli. És kiderül, hogy nem Hámánnak akarja ezt a tisztességet, hanem pontosan Mordokájnak. Csodálatos testvérek, lépni kell, és az Isten azt fogjuk látni, hogy még nagyobbat lépett. Mert azon az éjszakán kerülte az álom a király. Ha lépünk, ő még nagyobbat lép. Ezt kell hinni, és ez szerint cselekedni, mert minden körülményünk egy magasabb célt szolgál, csak mindenki nem horizontálisan ismételt, hanem vertikálisan kellene nézni, és értékelni a helyzetünket, a körülményeinket, az életünket. És a király kitünteti ezért Mordokájt, És lassan kirajzolódik, hogy igaza volt, Eszter valóban a mostani idő miatt jutott királynői méltóságra. Az engedelmesség pedig megtermi gyümölcsét, Isten visszaigazolja, hogy jól döntöttük. Eszternél óriási volt a tét. Emberek fognak meghalni, ha nem cselekszel. A mi életünkben talán nem ilyen radikálisan jelenik ez meg, de megjelenik. Ha nem cselekszünk, ha csak magunkra gondolunk, ha nem kockáztatunk, akkor emberek halnak meg. Ha bevástyázzuk, körbevástyázzuk magunkat, ha csak a saját gondunkkal, bajunkkal foglalkozunk. Ha nem mondjuk be a másiknak azt, hogy az életünkkel, nem annyira a szavainkkal, hogy van egy másik életminőség, hogy az Isten szeret bennünket, hogy van megváltó, hogy van jó hír. Akkor emberek halnak meg. Ez az embernek a felelőssége. Vajon embere vagyok-e a másiknak? Vagy a 21. század elméje vagyok én is, ami horizontálisan képes csak gondolkodni, körbebástyázza magát, sziget életérzést él át, hogy engem hagyjanak békén. Én egy sziget vagyok önmagamnak. Boldogtalanság van ebben, és felelősség, hogy embere legyünk a másiknak. Eszter az életét tette kockára, hogy megmentsen másokat. Mi vajon miért halnánk meg? Miért adnánk fel az életünket? Mi kellene ahhoz, hogy feladjuk saját magunkra szánt időnket, azért, hogy Isten ügyét szolgáljuk? Azaz, pontosan, hogyha végig kell gondolni az életet, te ma mit teszel a Krisztus ügyéért? Mit teszünk? Mit csinálunk? Én a személyes életemben tegyük fel a kérdést, mit teszek azért, hogy a másik ember, az embertársa tudja azt, hogy van Krisztus és van megváltás. És az élet nem horizontális pusztán, hanem vertikális, és mi az életünk értelmét onnan felülről kapjuk. Húsvétkor ezt mondottam el, ez nem húsvétkor, a néhány héttel ezelőtt testvérek, amikor a bűnös nő megkeni Jézus lábát, hogy ne tartsuk meg kapzsi módon időnket és energiánkat a hasznos és észszerű számára. Ez is a 21. századi ember betegsége, csak ami hasznos, amiből hasznom van, és ami észszerű, azt csinálom. Többivel nem foglalkozok. És ez kapzsiság. Mert tudjátok, testvérek, csak az önmagát elpazarló ember a boldog ember, aki elpazarolja önmagát mások számára. És a végén útközben kiderül persze, hogyha engedelmeskedünk, hogy Isten miért helyezett bennünket az adott szituációba, életkörülmények közé. Ha Eszter nem lett volna engedelmes, akkor nem tudja meg, hogy ő miért lett árva. Nem tudja meg, hogy miért fogságban van. Akkor nem tudta volna meg, hogy miért lett ilyen szép, miért ilyen szépnek teremtette az Isten. De mindenre választ kap, de csak azért, és akkor, mert ő engedelmes lett. Mi történik? Mordokáj megmenekül azt a pitófát, amit Mordokájnak készítetett Hámán. Hámán tapasztják fel rá, mert Eszter aztán elmondja, hogy ez a Hámán gonosz ember és gonoszságot akar ellenünk, és a zsidók megmenekülnek. Eszter most már megértette, hogy miért történt vele, és ennél csodálatosabb nincsen. De ha az ember a saját csigaházában marad, akkor ezt nem fogja soha megérteni. Az életét nem tudja értelmezni tulajdonképpen. Isten felhasználta Esztert, hogy megmentsen egy egész nemzetet. És így működik ez, testvérek. Nagyon sokszor is egy szomorú, lemaradhatunk Istenről, ha nem bízunk benne. Állandóan panaszkodnak az emberek a munkahely miatt, kevés a pénz. Elmennek egy másik munkahelyre, ott meg még kevesebb. Vagy éppen azt mondják, hogy a szomszéd gyülekezet hülye, zöldebb, mint a miénk. Elmennek és rájönnek arra, hogy egyáltalán nem zöldebb, a szomszéd gyülekezet hülye. Vagy valaki azt mondja, hogy áldatlan állapotok, körülmények, családban élek, és inkább ott hagyom az egészet, de higgyétek el, hogy lemaradunk a nagy happy endről, mert nem várjuk ki a végét. Eszter kivárja a végét, és valóban happy end van, valóban az történik, hogy Isten visszaigazolja őt. Kedves testvérek, hadd mondjam el nektek is, hadd hirdessem, hogy akárhol is vagy, akármiben is vagy, Isten céllal helyezett oda. Talán nem jó az a munkahely, de van jó munkahely, van tökéletes munkahely. És tudjátok, ne azokhoz kapcsolódjunk keresztény emberként, akik borognak, szidják a rendszert, hanem akik felmutatják, hogy van egy másik. Vagy talán olyan családba kerültünk, olyan a családunk, hogy talán mi vagyunk az egyetlenek, akikől hallhatják, hogy Krisztusban Isten szeret bennünket. Talán mi vagyunk az egyetlenek a közegben, abban a társadalomban, abban a közvetlen környezetben, közvetlen környezetünkben, akik elmondhatjuk, hogy van egy másik, egy horizontális valósága ennek az életnek. Akárhol is, akármiben is vagyunk. Feltehetjük az életünket, kockáztathatjuk az életünket arra, hogy ő az Isten folyamatosan rendez és célba juttat, ha engedelmeskedünk. De ez a sava borsa, kockáztatni kell. Mert lehet, hogy csak a végén tudjuk meg. Sőt, bizonyosan. Az engedelmesség meggyógyítja a félelmeket, eloszlatja a kételyeket, megszabadít a bizonytalanságtól, gyógyír a határozatlanságra, enyhíti, eloszlatja magányt, és minden kérdésre választ ad. Lépjünk elő, cselekedjünk, és figyeljük, ahogyan Isten csodálatosan felhasználja az életünket tervének megvalósításában. Tanuljuk meg ezt a gondolkodást. Keresztényeknek is szüksége van rá, mert elfelejtjük, hogy ki tudja, amit mondok, ki tudja, hogy ami történik, ki tudja, hogy e mostani időben, abban, amiben most van, e mostani időben miért történik velünk. Ki tudja, legyünk nyitottak a menny felé. És végül, akkor arra utaltam, kedves testvérek, nem annyira szavakkal kellene emberévé válni a másik embertársunknak, és kilépni a csigaházunkból, és kilépni a bezártságunkból, és kockáztatni, és vertikálisan gondolkodni, Isten felé gondolkodni. Én nem annyira szavakkal, hadd bizonyítsa mindennél jobban azt, hogy Eszter könyvében egyetlen egyszer sem szerepel Isten neve. Egyetlen egyszer sem is leírva az, hogy Isten. És azért csodálatos ez, hogy szóljon azoknak, akik már nem értik ezt a nyelvezetet, hogy Isten, Krisztus, megváltás, bűn, pokol, újjászületés, megtérés. Isten neve nincs leírva, az Isten újja, az Isten keze. Ott van csodálatosan, lekövethető módon Eszter történetében. Eszter elégedett volt a kis életével, és az Isten megmutatta, hogy nem lehetünk elégedettek, nem lehetünk el jól a kis életünkbe, hanem Istennek terve van velünk. Sőt, a legkisebben és a leggyengébben, az idősen, a fiatallal mindenkivel terve van. És mindenkivel valamit el akar élni. És azért akarja, hogy aktív részesen legyünk ennek a tervnek, hogy élményt adjon. Eszternek milyen élménye lehetett ez? A végén, Isten, de jó! Így döntöttem, mert így megszabadítottam a zsidókat, és valóban most már értem az életemet. Tanuljunk meg értelmezni és értékelni a körülményeinket, mindazt, ami történik velünk, és legyünk nyitottak arra, hogy Isten használni akar bennünket. Nem a szavakon van itt hangsúly, hanem azon, hogy a történésekben megjelenik az Isten. A történésekben megjelenő Isten. És legvégül, kedves testvérek, talán nagyon sokan, mivel nem értik ezt a nyelvezetet, azok számára mutassuk meg az életünkre, hogy a történésekben jelenik meg az Isten, mint ahogy ebben a csodálatos történetben megjelent az Isten. Amikor Mózes kérdezi a égő csipkebokornál, amikor a küldetését kapja, az elhívását, mit mondja, ki küldött engem, akkor mondd meg, hogy a vagyok küldött engem, mondja neki az Isten, az vagyok, aki vagyok, én a történésekben megnyilvánuló Isten. Mert mi nem olyan csodavároknak kell lenni, hogy az Isten leszáll az égből, és hirtelen mindent megváltoztat. És nem a vallásos szövegeket kell, vallásos nyelvezetet gyakorolnunk egymás felé, hogy az Úr így, meg az Úr úgy, hanem a saját életünkben kell észrevenni a történésekben megjelenő Istent. És itt van lenni vertikálisan arra, hogy az Isten igenis működik, munkálkodik mindannyiunknak az életében. Adj Isten ezt a megtapasztalást, hogy ne zárkózzunk be, hogy legyünk nyitottak, tudjuk azt, hogy az Isten terve van velünk, és hagyjuk magunkat használni, mert akkor valóban boldog, véghez boldog célhoz, célba ér mindannyiunk élete. Amen. Imádkozzunk.